Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket, kedves testvéreim, a 296. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 296. dicséretünknek első verszakát fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verszakokat. Az első vers így kezdődik. Szép tündöklő hajnalcsillag, ki kegyelemmel felragyog.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét János evangéliumának harmadik részéből, az első 21 verset, a hosszabb igeszakaszt helyet foglalva nyitott szívvel hallgassuk. Volt a farizeusok között egy Nikodémusz nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki nem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten országát. Nikodémusz ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét. Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be Isten országába. Ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked. Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Nikodémusz kérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ez? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok néktek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És hogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie. Hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszem, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Mert nem hit Istennek egyszülött fiában. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy fel a világosságra, hogy lenne lepleződjenek cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását és szívünk befogadását. Ámen.
Amen. Hajtsuk meg fejünket és válaszoljunk Isten megszólító szavára imádságunkban. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy itt lehetünk előtted, hogy ránk ragyog a te világosságod. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy úgyis megtelett szívünk háladással és örömmel ebben a közösségben, hogy látjuk, hogy ennél a világosságnál valóban elé kerülnek az életünknek azok a sötét, rejtett részei, amelyekkel talán még mi magunk sem szívesen találkozunk, amelyeket mások elől is rejtegetünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem kell félnünk, amikor eléd állunk, mert te ebben a szembesítésben, te, amikor rámutatsz elesettségünkre, kiszolgáltatottságunkra, kegyelemre szorult állapotunkba, ugyanakkor a kegyelmet is közlöd velünk, a szeretet hajol le hozzánk, és azt akarod, hogy megtisztuljon, megújuljon, újjászülessen az életünk, hogy benned életet, benned örökké való életet találjunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ezért nem kell félnünk eléd állni, hozzád jönni. Ezért bátran kérdezhetünk tőled, ezért bátran hozhatjuk eléd kétségeinket, hitetlenségeinket, félelmeinket. Ezért bátran hozhatjuk eléd alkalmatlan voltunkat, és köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mint szerető mennyei atyánk, te tanítasz, vezetsz, megerősítesz, biztatsz, magadhoz fogadsz és magadhoz ölelsz. Adurunk ennek örömét, adurunk ennek teljességét, ne csak most itt az ige hallgatásában, Ne csak most ebben a közösségben, ezen az Isten tiszteleten, de az egész életünkre nézve is. És kérjük ezt, Urunk Istenünk, erre az egész világra, amelyben élünk. Eléd hozzuk mindazokat, Urunk Istenünk, akik ma nincsenek itt közöttünk, betegség vagy bármilyen más oknál fogva, de mégis vágyakoznak ezután, a szeretet után. Vágyakoznak a te felmentő, megszabadító, kegyelmet hirdető igéd után. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, attól, hogy ők is ebben részesüljenek, mert a te lelked által semmi sem lehetetlen. Hallgass meg, kérünk, Jézus Krisztusért. Amen. Isten igének hallgatására készülő testvéreim, most fennállva énekeljük a hónap énekét. A hónap éneke a gyülekezetünkben a 15. Zsoltár, az elmúlt vasárnapon is énekeltük már, nem könnyű Zsoltár, ezért kell talán gyakorolnunk sokat. A 15. Zsoltárunknak első és második verszakát énekeljük az ige hirdetésére készülve. Így kezdődik: Uram, ki lészen lakója, a te felséged sátorának. Istennek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott igerészben, János evangéliumának 3. részében, a 17. versben eképpen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, János evangéliumának a 3. részében és a bibliaolvasó kalauzunk szerint rendelt mai napi 4. részben, úgynevezett magánbeszélgetésekben látjuk Jézust. Egy személyes beszélgetéseket ír le nekünk az evangélium. Itt Nikodémussal találkozik, a mai ige szakaszunkban pedig a samáriai asszonnyal. Fontosak ezek a beszélgetések. Nem csak azoknak voltak fontosak, akikkel megtörtént, Nikodémusnak, és ennek a kétes hírű és kétes erkölcsű asszonynak, akivel Jézus ott a kútnál találkozott. Ezekben a beszélgetésekben kérdések és válaszok hangoznak el, egyszerűek ezek a szavak, nagyon személyesek sokszor a válaszok, mert azokhoz szólnak valóban, akik ott találkoznak Jézussal, és nagyon mély üzenetet hordoznak. Filip Jenszi azt írja János evangéliumának ezekről a részeiről, hogy olyan ez, mintha egy csónakkal beveznénk egy tóra, és ez a tó egy végtelenül nagyon tiszta vízű tó lenne. És azt látnánk, ahogy kitekintünk a csónakból a tóba, hogy egészen mélyre látunk, egészen mélyre leláthatunk. Láthatjuk, ahogy úszkálnak alattunk a halak, és ahogy tekintetünk egyre mélyebbre hatol, látjuk, hogy még mindig újabb és újabb, mélyebb és mélyebb dolgokat láthatunk meg, és észrevesszük, hogy még mindig nem látjuk a tó fenekét. Még mindig van alatta minden. János evangéliumának valóban ezekben a részeiben nagyon mélyre tekinthetünk. Az Isten akaratában, az Isten cselekvésében, annak értelmében és céljában. De azt mondhatjuk, hogy még mindig sokkal mélyebb az Istennek akarata, szeretete, cselekvése. Mindent még így sem ismerünk meg. Itt hangzik el ebben a beszélgetésben a 16. vers, az egyik legismertebb aranymondása a Szentírásnak, az úgynevezett aranyige, vagy a Biblia központi üzenete, mert úgy szerette Isten a világot, és talán mindannyian tudnánk folytatni és be tudnánk fejezni, anélkül, hogy olvasnunk kellene a Szentírásból. Kedves testvérek, mindig nagy lehetőség, ha új munkatárs érkezik a közösségünkbe, bármilyen munkakörbe érkezzen is bárki. Ha találkozom velük, akkor mindig biztatom is őket, hogy mondják el a véleményüket, hogy kérdezzenek rá a dolgokra, bátran tegyék ezt, kérdezzék meg, hogy valójában mit csinálunk, miért csináljuk azt, amit csinálunk, miért így csináljuk, ahogyan csináljuk ezt. Mert nagyon fontos számunkra, és nagyon sokat tanulhatunk mindannyian egy közösségben, akkor, ha valamilyen új szem, valamilyen új látás érkezik közénk, és rákérdez a dolgainkra, és magunknak is újra meg kell válaszolnunk azt, hogy mit csinálunk, miért csináljuk azt, amit csináljuk, és miért úgy csináljuk, ahogy csináljuk. Előfordult már nem egyszer, hogy egy-egy ilyen kérdés sorozat után, amely talán nem szó szerint így kezdődött, azt kellett felülvizsgálnunk, hogy de valóban, tényleg, miért is csináljuk úgy a dolgainkat, ahogyan tesszük? Azért, mert megszoktuk. Azért, mert mindig így tettük. De az, hogy ennek igazán célja, értelme mi, az rögtön kérdésessé vált, és meg kellett felelni. Sokszor bizony előfordul, talán mindannyiunkkal a személyes életünkben, a közösségeinkben is az, hogy igaz ránk a közmondás, nem látjuk a fától az erdőt, hogy a sok apró rész eltakarja a szemünk elől a nagy egészet. Elveszünk a részletekben, a mindennapokban, az éppen aktuális problémák megoldásában, és mivel ezeknek soha nincs vége, mivel ezekből újra és újra jön egy újabb probléma, ezért fontos megállnunk és föltennünk a kérdést, mit is csinálunk, miért is csináljuk, és miért is úgy csináljuk, ahogyan tesszük? Miért veszti el valaki a célt? Miért van az, hogy valóban sokszor nem látva a fától az erdőt, a nagy egészet már nem látjuk? Megtörténhet ez velünk azért, mert leterheltek vagyunk, fáradtak vagyunk, újra kérdezni, fáradtak vagyunk újra tervezni, fáradtak vagyunk arra, hogy újra átgondoljuk, mi az igazi cél. Azért, mert újabb és újabb problémák és kihívások érkeznek, a megoldások keresésében fáradozunk és arra törekszünk, az éppen aktuálisat szeretnénk megoldani. Vagy azért, mert hosszú idő telik el, és már sokszor csak rutinból teszünk néha sok mindent. Az ige, amely ma szól hozzánk, mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa, egészen egyértelműen megfogalmazza, mi a Krisztus célja. Mi Krisztus célja velünk, keresztény emberekkel, de nem csak velünk. Mi a Krisztus célja az ő egyházával, keresztény közösségével, ezzel a gyülekezettel, amelyben élünk, akik ma itt együtt vagyunk, de nem csak velünk. Mi a Krisztus célja a világgal? Újra elhangzik ez a szó, hogy a világ, ahogyan a már idézett, megidézett aranymondásban is, mert úgy szerette Isten a világot. A világgal van Istennek dolga, az egész világunkkal van Istennek dolga. És a célja ezzel a világgal nem más, mint az üdvözítés. Mert Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Egy nagyon fontos mondatot fogalmaztam meg magamnak az ige kapcsán. Sok minden van, amiért elítélhet Isten. Sok minden van, amiért elítélhet nem csak az Isten, hanem a világ is, más emberek engem. Sok minden van, amiért elítélhet Isten, és a világ, amelyben élek, és az emberek, akikkel dolgom van, és sok minden van, amiért elítélhetem önmagamat is, én magam. De csak egyetlen dolog van, ami miatt üdvözíthet, ami miatt üdvösségem lehet. Sok minden lehet ebben a világban, ami ítél minket, de csak egyetlen, ami üdvözít. Mert hogy nem vagyunk tökéletesek, és erre az üdvösségre kell néznünk, és ezt keressük. Sok mindenben megfogalmazhatjuk ennek hiányát, sok mindenben kereshetjük ezt, de valójában a Szentírás egészen egyértelművé teszi a világnak, benne mindennek, minden teremtett dolognak erre van szüksége. Ez az igazi célja, e felé törekszik, még ha nem is ebben látja meg éppen, még ha nem is ez számára most megfogalmazásában az igazi cél, de Isten jól tudja, ez hiányzik nekünk. Erre van szükségünk. Mert ha akár melyikünk belenéz a tükörbe, ha bele tudunk egyáltalán nézni, onnan nem egy tökéletes lény néz vissza ránk. Nem olyan ember, akinek nincs szüksége az üdvösségre. Megvan tehát a cél, az üdvözítés. És ebben az igében az is elénk kerül, hogy megvan az eszköz, a fiú, Jézus Krisztus. Őt küldi Isten erre a célra. Megvan a mód, ahogyan mindez megtörténik, a megváltás, az áldozat, a fiú áldozata. És megtörténik, megtörtént a kivitelezés is. Megtörtént az, hogy Isten megcselekedte mindezt. Előttünk van a Szentírásban, előttünk van az evangéliumok bizonyság tételében, és erről tesz bizonyságot az Isten szent lelke közöttünk. Megvan tehát a cél, megvan az eszköz, a mód, és megtörtént mindez. De van még egy kérdés, hogy miért? Mi az oka mindennek? A válasz ott van a már szintén sokat idézett, szeretett aranymondásunkban, az aranyigében, mert szerette, mert szereti Isten ezt a világot. Ez az ok, amiért mindez történik. Ránéz Isten erre a világra, és ránk néz Isten ebben a világban, és azt mondja, szeretlek. Amikor látta a sokaságot, Jézus, olvassuk máshol, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Megszánja Isten ezt a világot. Szeretetével, kegyelmével és irgalmával azt mondja, üdvösségre rám van szükségük. Ezért küldöm fiamat, ezért jön megváltó szeretetével közel hozzánk. Íme minden kész. A cél, az eszköz, a mód, és Isten mindent megtesz ebben. Ez mind rólunk szól, ez mind rólad szól. Kész ennyi. Miért nem vagyunk akkor boldogok? Miért nem hiszünk? Egy ilyen Istent nagyon könnyű és nagyon könnyen lehetne szeretni, és szívesen is szeretnénk, aki a fiát üdvözítőnek küldi el, és nem ítéletet tartani. mert hogy küldhetné ítéletre is. Sok minden miatt ítélhetne minket. Azt gondolnánk, valóban könnyű egy ilyen Istent hinni, könnyű egy ilyen Istenben szeret, egy ilyen Istent szeretni, egy ilyen Istennel közösségben lenni, aki szeret és nem ítél. De a valóságunk mégsem ez. Nem ennek a hitnek, nem ennek a közösségnek rendíthetetlen sziklaszilárd kőszikláján áll az életünk, amelyben ellenállunk minden csapásnak. Az életünk valósága mégsem az, hogy könnyű hinni így és ebben az Istenben, és könnyű ebben a közösségben vele mindig, mindenkor megmaradni, könnyű minden körülmények között benne bízni, és semmi nem rendíti meg a hitünket. Semmi nem mozdít ki minket boldog állapotunkból. Semmi nem mozdít ki minket abból az üdvösséges tudásból, reménységből, amelyben élhetne az Isten akarata szerint az életünk. Mert bizony sokszor nem hisszük el, hogy így van. Nem hisszük el, hogy igaz az Isten igéje az életünkre nézve, az én életemre nézve is, hogy nem ítélni, hanem szeretni és üdvözíteni jött. Nem hisszük, hogy ezért küldte. Mert nap mint nap felsziszenünk, összeszorított foggal vagy nyílt káromlással neki esünk, és talán ki sem mondva, de mégis azt gondoljuk, nem igaz, amit mond. Az életünkre nézve talán hazugságnak tekintjük. Mert azt mondjuk, nincs igazság, ha Isten azért jött, hogy üdvözítsen, ha azért jött, hogy ebben a világban megmutassa magát, akkor hol van ez az igazság? Hol van az, hogy az, aki nem igaz, a bűnös él és virul, és az igaz szenved? Nem teszi akkor, nem kell ez az Isten. Ha nem tesz, nem tesz rendet ebben a világban, ha nem ítél, akkor nem lehet rend. Azt gondoljuk, nincs igazság, mert az Isten nem ítél. Vagy azt gondoljuk, nincs igazság, mert az Isten engem ítél. Engem ítél el. Hol az igazság? Az igaznak az az igaz, amikor válik valóságá és egyértelművé, ami végre rendet tenne ebben a világban. Velem hogyan történhet meg az, ami megtörténik? És a másikkal miért nem történik igazságosan mindaz, ami rá várna? Feszültség van bennünk emiatt. És a feszültségünk kétejtszül, értetlenségünk van, és ez az értetlenségünk távolságot szül köztünk és az Isten között. Álljunk meg most egy picit, és vizsgáljuk meg, mert egy új fogalom kerül elénk az Isten szeretete mellett, ez pedig az igazság. Mi legyen hát? Szeretet vagy igazság? Mi legyen hát? Szeretet vagy ítélet? Mi legyen hát? Üdvösség vagy ítélet? Szeressen minket az Isten, vagy legyen inkább igazságos és ítélő velünk az Isten. Kedves testvérek, mindenekelőtt nagyon fontos látnunk, hogy Isten számára mindkettő nagyon fontos. Istennek fontos a szeretete is, az üdvözítő akarata, és Isten számára az igazság is ugyanilyen fontos. De Isten azt is tudja, hogy a kettő közül mi csak az egyiket tudjuk túlélni, csak az egyik tud megtartani minket. Szeretet vagy ítélet. Mi legyen hát? Mindkettő fontos Istennek, de Isten azt is tudja, hogy csak egy valaki hordozhatja el mind a kettőt. A Fiú, Jézus Krisztus. Ezért szól így az ige, mert nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Hogy üdvözüljön a Fiú fölött kimondott ítélet által, hogy üdvözüljön a Fiú által helyettünk elhordozott ítélet által. Mert Isten nagyon jól tudja, hogy csak így van életünk, csak így lehet örök életünk, csak így lehet üdvösségünk. Ezért, amikor a mindennapokban elfog minket a kétely, a kétség, és talán elhajt minket az Istentől való elszakadottság állapotába, hitetlenségbe és panaszba, és Isten káromlásba, mert azt mondjuk, nincs igazság ezen a földön, akkor jó, ha látjuk, és eszünkbe jut ezen az igén kapcsán is, ennek az igének a kapcsán is. Az igazság az Istennél van, és az igazságot és az igazságban megjelenő ítéletet Isten vette magára, hogy elhordozza azt, hogy életünk és üdvösségünk legyen. Ez a cél. A mindennapok, a hétköznapok igazságtalansága, szenvedései láttán is lássuk ezt a nagy célt, ezt a legfőbb akaratát az Istennek, amelyben szeretete, üdvösséges akarata jelenik meg, és amelyet cselekedett meg fiában, Krisztusban, és amelyet ad nekünk, és amelyben részünk lehet. Mert Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ez a célja a világgal, ez a célja a világban a mi életünkkel is. Amen. Fennállva válaszoljunk az ige szavára énekszóval, énekeljük újra a 15. Zsoltárunkat, annak újra az első és a harmadik verszakát. A diákok már nagyon szépen éneklik a reggeli istentiszteleten, kövessük az ő példájukat, és mi is tanuljuk meg, hogy szépen énekelhessük. A 15. Zsoltár első és harmadik verszakát énekeljük. Foglaljunk helyet, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, ad nekünk őszintén látni az életünket, hogy úgy láthassuk, ahogyan azt Te látod. És valóban, Urunk Istenünk, sok minden van, amiért elítélhetsz, és ítéletet tarthatnál fölöttünk. És add, Urunk, hogy lássuk azt is, hogy csak egyetlen dolog van, a fiú, aki által üdvözülhetünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ő lehet az út, az igazság és az élet számunkra. Hogy ő lehet az út az örökké valóságba, az üdvösségbe, a Te országodba, az életünk teljességébe, a boldog életünkre. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ő elhordozta az igazságot, miattunk, helyettünk és érettünk az ítéletet. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy benne megjelenik a te szereteted, irgalmad, kegyelmed az életünkben. Látod, Urunk Istenünk, hogy milyen sokszor elveszítjük ezt a célt, amelyet te kijelölsz e világ és a mi életünk számára. Milyen sokszor a hétköznapokban és a mindennapokban tele vagyunk panasszal, kiáltással, tele vagyunk kétséggel és hitetlenséggel, és kiáltunk, nincs igazság ezen a földön, akár másokra, akár a világunkra, akár a saját életünkre tekintünk. Adorunk, hogy lássuk, hogy van szeretet, van kegyelem, van irgalom, amely megtart minket, és van élet, és van örök élet, és van üdvösség e kegyelem és irgalom által. Adorunk, hogy ennek hitével láthassuk és nézhessük az életünket, annak minden napjait, annak minden percét. Így nézhessünk szembe kihívásainkkal, így végezhessük munkánkat, így nézhessünk szembe betegséggel, az életünk kiszolgáltatottságával, így nézhessünk szembe, Úrunk Istenünk, a földi világban az elmúlással, az elköltözéssel, a veszteségeinkkel, a gyászunkkal, a szomorúságainkkal. És így láthassuk, Úrunk Istenünk, mindezt ebben a nagy célban és megvalósulásában, hogy te azért küldted a fiút a világba, hogy üdvözüljön a világ általa. Ez az üdvösséges reménység és hit töltse el a szívünket, az értelmünket, az egész életünket, és ebben tudjunk újjászületni és napról napra megújulni. Kérjük ezt, Urunk Istenünk, magunknak, és kérjük ezt, Urunk Istenünk, szeretteinknek, közel és távolban lévőknek, és kérjük ezt erre a virágra, világban különösen azokra, akik nagy mélységekben járnak. Így hozzuk eléd, Urunk Istenünk, a betegeinket, te légy az ő gyógyítójuk, lélekben erősítőjük, és hozzuk eléd, Urunk Istenünk, gyászoló testvéreinket, hagy nekik vigasztalást, hagy nekik békességet, üdvösséges látást. Hozzuk eléd, Urunk Istenünk, menekülőket, üldözötteket, kiszolgáltatottakat, otthontalanokat, ad, hogy benned megtalálják helyüket ebben a világban. Hozzuk eléd, Urunk Istenünk, mindazokat, akikre ezt a bizonyságtételt bíztad, a mi életünket, a gyülekezetünket, a te egyházadat, ezt a keresztény világot. Adorunk, hogy valóban ezt tudjuk hirdetni. Ez legyen a mi bizonyságtételünk, és ne csak szavakban, de az egész életünkön keresztül is. Így teremts újjá minket, így újíts meg a te akaratod és a te lelked által. Hallgass meg most, kérünk, csendes imádságunkat. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal Urunk áldását fogadjuk. Mert Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Amen. Foglaljunk helyet és néhány hirdetést hallgassunk meg. Mai napon 11 órakor és 5 órakor lesz istentisztelet itt a templomban. 11 órai családi istentiszteletünkön az általános iskolások szolgálnak közöttünk, 5 óra istentiszteletünk pedig ifjúsági istentisztelet lesz. Hirdetem, hogy a ránk következő héten, hétfőtől szombatig, minden délután 5 órai kezdettel az ökumenikus imahét keretében istentiszteletet tartunk itt a református templomban. A szolgáló lelkipásztorok hétfőn, mi házigazdák, kezdjük ezt a szolgálati rendet Kuti József lelkésztársam szolgálatával. Kedden Görbe László, a piarista rendházból, a római katolikus testvérek közül, szerdán Mikes Sámuel, baptista prédikátor, csütörtökön Kis János, evangélikus lelkészelnök szolgál, pénteken Fecák László, görög katolikus parókus, és a kihelyezett plakáttól eltérően szombaton dr. Tóth Tamás lesz az ige hirdető szolgálók közöttünk, a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkára. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra, ide a református templomba, adjuk tovább ezt a hírt, nem csak a reformátusoknak innen immár, hanem bátran hívogassunk más felekezetbe tartozó testvéreinket is, hogy itt is megélhessük azt a közösséget, amelyben Isten igéje von minket, és az ő szent lelke áldását, ahogyan ki akarja árasztani mindannyiunkra. Valóban megújulhasson az életünk, megújulhassanak a közösségeink, az ő akarata, igének vezetése által. Az ökumenikus imahét zárásaként mához egy hétre úrvacsorás istentiszteleteket tartunk minden istentiszteleti alkalmunkon. Mához egy hétre vasárnap ezen az istentiszteleten, itt a 9 órai alkalmon Magyarni Balog Erzsébet testvérünk lesz az ige hirdető. Imádkoztunk, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk, otthon is hordozzuk imádságunkban azokat, akik a gyászterhét hordozták. Özvegy Vén Antalni, Tóth Jolán, 89 éves, Kincses József, 72 éves korában elhunyt szerettük egy gyászoló testvéreinkért, és tegnap volt a temetése Kutini Filip Katalin lelkésztársunk édesapjának, aki 77 éves korában hunyt el. Halottaink vannak Bera Miklós Istvánné Sipos Krisztina, 74 évesen hunyt el, január 21-én hétfőn 3 órakor lesz a temetése. Ács Nándor 55 évesen hunyt el, január 22-én kedden 3:40-kor temetjük. Sebők Lajosné Varga Ilona 93 éves korában hunyt el, szintén 22-én kedden 3:40-11-kor lesz a temetése. Romhányi Béla Lászlóné Bagyas Mária 63 évesen hunyt el, január 25-én pénteken 11 órakor lesz az ő temetése a református temetőben. És Új Ferenc 62 évesen elhunyt testvérünk temetése január 25-én pénteken délután 3 órakor lesz a köztemetőben. Kérjük Isten vigasztalását a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartó járulékon keresztül 313 ezer forint, a templom felújítására 28 ezer forint, a Széchenyi Városi Misszióra 15 ezer forint, Isten dicsőségére 6 ezer forint, szeretett szolgálatra 5 ezer forint, és a szőlőskert kiadásának támogatására 2600 forint. Isten áldja meg a jókedvel adakozókat. Ránk következő héten egyéni csendességeinkben és imádságainkban imádkozzunk az ökumenikus imehéten az indonéz keresztjénekért, ők azok, akik ennek az imahétnek a témáját összeállították, és imádkozzunk azért, hogy mindenhol az igazságosság érvényesüljön, Isten törvénye legyen számunkra, szabadságunk útjelzője, és Isten rendjében és szeretetében találjuk meg magunkat és közösségeinket. Január 27-én vasárnap, már az egy hétre Kadafalván is lesz ökumenikus istentisztelet, 10 órakor kezdődik ez a Szent József kápolnában. A hirdetőlapon találunk további hirdetéseket, család és munka összeegyeztetése című programsorozat következő előadásának hirdetését, amely a könyvtárban, a megyei könyvtárban lesz. Szeretettel hirdetjük, hogy azok, akik gyermekeiket a református óvodába, általános iskolába vagy gimnáziumba kívánják beíratni, lelkészi ajánlást kérhetnek a parókus lelkészektől. Ezt megtehetik a lelkészi hivatalban. A Híres Kecskemétiek című pódiumbeszélgetés következő előadása alkalma január 29-én kedden 6 órakor kezdődik a régi városi mozi épületében. A meghívott vendégek Vetési Katalin, aranydiplomás, biológia, földrajzszakos, középiskolai tanár, a Kecskeméti Református Gimnázium nyugalmazott tiszteletbeli igazgatója, és Szilágyi Varga Zoltán, grafikus művész, valamint Szabó Sándor, nyugalmazott énekzene tanár lesz még ebben a pódiumbeszélgetésben azok, akikkel találkozhatunk. Tehát ez kedden 6 órakor kezdődik a Városi Mozi épületében, január 29-én, tehát nem most kedden, hanem majd ahhoz egy hétre. Diakóniai vasárnapot tartunk február 2-án, szombaton délután 3 órától a Szarvas utcai Sionházban. A diakóniai délutánra délután 3 órakor kerül sor. Vendég előadunk lesz Bán Béláné bajáról, érkezik közösségünkbe. Február 6-ától, délután 5 órától egy 8 alkalomból álló gyászfeldolgozó csoport indul a gyülekezetünkben, a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni. És kérjük a testvéreket, hogy újra emlékeztetünk mindenkit a választói névjegyzékünkre. Itt a lelkészi kiáratnál az előzetes választói névjegyzék megtekinthető, és még január hónapban a 2018-as adatainkban való változásainkat is bejelentetjük. Az egyházfenntartó járulék befizetését utólag is rendezhetjük. A már egyháztagoknak köszönjük eddigi támogatásukat. Az Úr legyen a mi őriző pásztorunk. Még egy fontos hirdetést szeretnék átadni. A kiáratoknál nem csak szórólapot találunk, hirdetőlapot, amelyen bővebben is olvashatunk ezekről a hírekről, hanem megtaláljuk a 2019 évi nyári táborainkról szóló programok szórólapját, brosúráját is. Vigyünk magunkkal ebből is egy-egy példányt, és ez is segítséget nyújtott ahhoz, hogy tudjuk tervezni a nyári szünidőnket, a nyári szabadságunkat, és meg tudjuk találni azt a gyülekezeti alkalmat, programot, tábort, ami nekünk, vagy az ismeretség körünkben bárkinek alkalmas és jó lehetőséget nyújthat. Isten békessége legyen mindannyiunkkal. Zárásként a 296. megkezdett dicséretünket énekeljük. A 296. dicséretünknek 5., 6. és 7. verszakait. Az 5. verszak így kezdődik: Teremtő Atyám, Úristen!